Ről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Erős földrengés rázta meg Japán északi részét a mai napon helyi idő szerint vasárnap este, amelyet további mozgások követtek a japán meteorológiai szolgálat szerint. A szakhatóságok cunami riadót adtak ki. A 6,7-es erősségű földrengés Iwate prefektúra partjainál a tengerfelszín alatt 10 kilométeres mélységben történt. Sérülésekről vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a környékbeli két atomerőműben nem észleltek rendellenességet. A hatóságok akár egy méter magas cunami veszélyére adtak ki figyelmeztetést az északi partvidék mentén. Az NHK japán közszolgálati televízió arra figyelmeztetett, hogy mindenki maradjon távol a partmenti területektől, és hogy további földrengések lehetnek a térségben. 30 millió ember életét fenyegeti a Fülöp-szigetek felé tartó szupertájfun, írja a híradó. A Fülöp-szigeteken közel 1 millió embert evakuáltak az idei év eddigi legnagyobb vihara, egy közeledő szupertájfun érkezése előtt. Az ország északkeleti partvidékén már orkánerejű a szél, sok helyen megszűnt az áramellátás. Meteorológusok számításai szerint a közelgő tájfun óránkénti szélsebessége jelenleg 185 km per óra. A hatóságok azt közölték, hogy a szupertájfun északnyugat felé halad, és a legfrissebb számítások szerint vasárnap késő este vagy hétfő hajnalban éri el a Fülöp-szigetek Aurora vagy Isabella tartományának a partjait. Gilberto Teodoro védelmi miniszter szombati beszédében azt mondta, hogy a vihar az ország hatalmas részét érintheti, beleértve az előző tájfun által leginkább sújtott középső tartományt, valamint a fővárost, Manilát és agglomerációját. A katasztrófavédelmi hatóságok szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a közelgő Fung Wong szupertájfun. Online adatbázis segít felismerni a mérgező növényeket. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új felületén bárki utána nézhet a leggyakoribb veszélyes, mérgező vagy allergén növényfajoknak, írja az Agroinform. A gyűjtemény képekkel és részletes leírásokkal is segíti az azonosítást. Kiemelték, hogy Magyarországon évente mintegy 200-250 növénymérgezési esetet jelentenek az ellátást végző egészségügyi intézmények, ám a mérgező növények véletlen vagy szándékos fogyasztása ennél jóval gyakoribb. Burkolatfelújítási munkálatok miatt korlátozások lesznek az M5-ös autópályán a soroksári csomópont közelében, valamint az M0-ás 7-es főúti csomópontjában, közölte a Magyar Közút. Tájékoztatásuk szerint hétfő reggeltől előreláthatólag 21-én estig az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a soroksári csomópont előtt egy szakaszon lezárják a külső és a lassítósávot, így a forgalom csak egy sávon haladhat. A várhatóan jelentős torlódással járó korlátozás ideje alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz az M5-ös autópályáról történő lehajtás. Ugyanebben az időszakban a 10-es jelű csomópontban az M0-ás autóút Győr felé vezető oldalán a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút szakemberei. A térségben sebességkorlátozásra és hosszabb menetidőre kell számítaniuk a közlekedőknek, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-ás autóútról Diósd Budapest irányába. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok Vámos György Újszász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen Füzeshabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen Hortobágy Tiszafüred Egyek Füzeshabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV busz közlekedik. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a rétegfelhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrűköd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult ég valószínű. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen megszűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Bodó Márton pedagógussal a Nevelés Világa római jubileumról. Hiteles, cselekvő kereszténységre nevelünk. Október 31-e és november 2-a között éppen az őszi szünetben tartották Rómában a Nevelés és Oktatás Világának jubileumát, amelyre szerte a világból sok ezer tanár és diák érkezett. A tanárok számára egy gazdag programú konferenciát is szerveztek, illetve szentmise és általános kihallgatás keretében is találkozhattak az oktatók nevelők Leó pápával, aki, ahogy maga is szólt róla, egykor ágostor rendi szerzetes tanárként iskolában tanított. A magyar küldöttség egyik tagja, Bodó Márton, a jubileum után felkereste a szerkesztőségünket, és beszámolt római élményeiről, illetve a magyarországi ferences iskolák tanulmányi referenseként megosztotta velünk személyes tapasztalatait. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Stúdiónk vendége Bodó Márton, aki a Ferences Rendtartomány oktatási referense, és ebben a minőségben vette részt, Marci, itt ezen a római Nevelés Világa jubileumon. De még mindenekelőtt, mielőtt még erre a témára rátérnénk, előzetesen beszéltünk arról, hogy te most vagy másodjára Rómában, mert hogy először mikor jártál itt és kivel?
Igazából piarista öreg diák vagyok, és piarista diákként jártam én itt 1988-ban Jelenis tanár úrral. Az akkori diákságot, 11. évfolyamot szólította ő meg, és hozta el biciklivel Rómáig, és ez egy örök élmény. Egy hetet töltöttünk akkor itt Rómában, és utána pedig egy másik csapat indult visszafele Rómából haza, tehát egy két csapattal, de 80 diák itt volt együtt egy hetet Rómában, Jelenis Pista bácsinak köszönhetően.
Mennyi ideig tartott az út biciklivel Budapestről Rómáig?
Az két hét volt. Egy olyan 100 kilométert naponta próbálta, néha többet, néha kevesebbet, ahogy a hegyek adják, hogy mikor lehet gyorsabban haladni, mikor lassabban.
Mi az, ami leginkább megmarad benned ebből az útból, amit magaddal viszed, igen, még előtted álló útra is?
Hát a kihívás, igazából egy konkrét élményt hadd mondjak, az alázatát Jelenis tanár úrnak.
Igen.
Itt voltunk, a Rómában laktunk, és hát kamasz gyerekként elkezdtünk kártyázni, és aki vesztett, az bedobtuk a udvaron, volt egy piarista iskola udvarán, volt egy szökőkút, és oda bedobtuk. Ennek az lett a következménye, hogy estére a szökőkút kiöntött, mert ott valahogy eldugultak a dolgok, és Jelenis tanár úr, mi már aludtunk, és egyszer csak egymásnak suttogva mindenki mondja, hogy hát tanár úr ott áll a szökőkút közepén, és szedi ki belőle a mindenféle beragadt dolgokat, tehát hogy ő ahelyett, hogy minket letorkolt volna, cselekedett, és egyedül helyettünk tett valamit, ami olyan nagy nevelő hatása volt ránk, azonnal mentünk segíteni neki, de egész más lelkülettel, mintha ő előtte azt mondta, hogy miért csináltatok ilyet. Tehát az alázata az nekem máig példa.
Igen, itt a Nevelés Világáról van szó, de hát ez a Nevelés csúcsa a tanár úrnak, ez a példája. Nagyjából lezajlott a Nevelés Világának a jubileuma. Mi az, ami téged megérintett különösképpen?
Volt egy James Keenan, Bostoni College jezsuita tanára, aki inkább egy tanúságtételt mondott, mint hogy okosságokat mondott volna, és az emberi lélek sebzettségéről beszélt, arról, hogy a tanár, amikor ő átad dolgokat, minden átadott tudománynál, vagy ami az oktatás, sokkal fontosabb az, hogy nevelje a diákokat, és példát mutasson. Ő azon gondolkodott el 42 év oktatás után, hogy ő etikára oktat másokat, utána ez átültetődik-e a cselekedetébe is a diákjainak, vagy sem. És az volt az érzés, hogy nem biztos, hogy átültetődik, mert mennyire fontos az, hogy a saját sebzettségét egy tanár megvutatva, ne az észlény, aki én mindent tudok, és most azt átadom nektek szerepkörből, közelítse meg a diákokat, és erre javaslatként azt fogalmazta meg, hogy akár többen is lehet együtt tanítani, mert ha egy tímet látnak a diákok, akkor érzékelik azt, hogy többféle karaktere van az oktatónak, többféle igazság is ütköztethető egy ilyen fajta oktatásban. Tehát, hogy az emberi mi volta is megjelenik az oktatónak, nem csak egy tudásátadás. Ez engem nagyon megérintett, hogy akár a szamaritánus példája, amin keresztül ő ezt bemutatta, hogy hát ki az én testvérem, és észreveszem-e, hogy mi a szüksége a másiknak. Ezen a konferencián azért nagyon sokféle oktatás és sokféle világ jelent meg. A sokszínűsége a kereszténységnek abszolút. Tehát, hogy Indiában mondjuk nagyon hangsúlyos volt, hogy hát valójában az, hogy katolikus iskola, az azt jelenti, hogy én ételt adok annak a gyereknek, aki különben esetleg éhezne. Európában nyilván egész más dimenzióban jelenik ez meg, de közben az a cselekedett központuság, ahol egyrészt, és ezt még Ferenc pápa egyik alapelve volt itt ezzel a paktummal kapcsolatban, hogy személyessé tenni az oktatást. Ez biztos, hogy nagyon fontos megnézni, hogy neki mire van szüksége annak a diáknak, és hozzáfordulni, és az ő igényeire vagy nehézségeire választ adni. A világ egyházi iskolái sokszor nagyon erősek ebben a cselekedjünkben. Magyarországon akár adományokat gyűjteni, akár elmenni a szegényekhez, őket segíteni. Magyarországon meg talán a spiritualitás erősebb. Én ezt érzékelem, hogy hogyan lehet mondjuk egy szentmisén keresztül Istent közelebb vinni a diákokhoz. Nem mindig sikeres ez nyilván, tehát egy nem egyszerű folyamat, de hogy ebből például nagyon sokat tanulhatunk, hogy hogyan lehet a cselekvő kereszténységre nevelni a diákokat, és esetleg olyan programokat is beépíteni a mi saját iskolai életünkbe, ahol közvetlenül megtanulják, hogy a kereszténység az nem csak valami hitbéli dolog, hanem az a másik közvetlen odafordulás a másikhoz és a segítése a másiknak.
Jó hallani ezt a világ viszonylatban létező sokszínűséget, ami Magyarországon is létezik, hiszen vannak egyházmegyei iskolák, és vannak szerzetes rendi iskolák, vannak férfi, vannak női rendek által fenntartott iskolák, és a férfi rendek között te éppen a Ferenc rendieknek vagy az oktatási referense. Miben áll a ferences oktatásnak, ferences nevelésnek a különlegessége?
Nehéz szétválasztani, igen. Nyilván sok mindenben hasonlató többi szerzetes rendnek az alapelveihez, de az a jelenlét, amit igyekeznek a ferencesek minden iskolájukban komolyan venni, az azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy maguk a szerzetesek együtt ott vannak, jelen vannak az iskolában, és a jelenlétükkel lehetőséget adnak a személyes beszélgetésre, lehetőséget adnak a mélyülésre, a hit megélésére, közös szentmisére, de épp úgy gyontatásra vagy egyébre. Tehát egyik lényeges dolog szerintem, hogy ez a jelenlét, ez hogyan van jelen, de hát ehhez sokféle program is kapcsolódik. Minden tanárnak kötelezően egy 120 órás akreditált képzésben részt kell vennie, ami a FEPA névre hallgat, egy ferences pedagógiai alapprogram, hogy egy kicsit a ferences lelkiségnek egyen minden tanár. Hát nagyon fontos. Tehát, hogyha egy új felvett tanár nem tudja, hogy mi az a közeg, ahova jött, hát akkor ez alkalom arra, hogy megismerje ezt. Ez egy 5x3 napos komoly képzés, ami részt vesznek Szentkuton most a tanárok. A másik, hogy minden évben a ferences rend szervez egy közös együttlétet tanév elején az összes pedagógusának. Legyen az autista általános iskola pedagógusa, legyen az a testvérkék óvoda pedagógusai, vagy a gimnáziumoknak a oktatói pedagógusai. Együtt vagyunk ott, közel 200-an, szintén Szentkuton, és egy picit ráhangolodunk a tanévre, úgyis, mint szakmára, de úgyis, mint lelki folyamatra, ahol azért egy szünet után fontos, hogy lelkileg is jelen tudjanak lenni a pedagógusok. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Itt meg lehet közösen együtt élni valamit két nap alatt, ami segíti azt, hogy tényleg úgy érezzék, hogy ők a ferences rendhez tartoznak, a ferences lelkiséghez és oktatási rendszerhez. Ezen kívül pedig tényleg az az érdekes, hogy azt gondolom, hogy beszéltünk erről a cselekedetről, de hogy a ferenceseknek tényleg fontos az, hogy ne csak elvekről beszéljünk, és ne csak valamiféle szellemi támogatásáról a hitnek egy iskolában, hanem tényleg megéljék együtt, akár, most csak egy példát, ha mondok, hogy Arlóra elviszik Szent Angéla gimnázium diákjait, az ottani ferences szerzetesek, hogy a társadalmi valósággal találkozzanak, és ha tudnak segíteni, akkor ott közvetlenül is segíthessenek.
Mert Arlón mivel találkoznak?
Hát Arlón igazából akár mély nyomorban lévő gyerekekkel és családokkal is tudnak találkozni, és azért egy budapesti elit iskolának a diákjai nem szoktak ezzel szembesülni, vagy nagyon ritkán.
És hogyan fogadják a találkozást?
Hát ez az érdekes, hogy nagyon megérinti őket, mert azt érzik, hogy esetleg nekem vannak személyes problémáim, de azok milyen szinten vannak ahhoz képest, akik tényleg mély nyomorban élnek. Tehát akár visszahat az ő iskolai tevékenységükre is, hogy rájönnek, hogy hát akkor nekem sokkal kisebb problémáim vannak, mint ezeknek a családoknak, meg gyerekeknek, akikkel én egy hétvégét töltöttem együtt.
Minden egyházi iskola valójában Krisztus iskolája, ez a közös nevező. Ez még fölülírja a katolikus egyházi iskola sajátosságát is, mert minden keresztény iskolának közös sajátossága ez. És ez így jó. A katolikusok között egy ferences iskolában túl azon, hogy épp úgy az Úr Jézus a középpont, ott van hát egy márka személyiségként Szent Ferenc. Mennyiben találkoznak és mennyiben azonosulnak Szent Ferenc számomra mai vonzó példájával a mai frankások, a mai ferences diákok?
Azt gondolom, hogy ez minden iskolának fontos. Van egy oktatási stratégiája igazából az egész rendnek, és ennek központja, hogy Szent Ferenc példájával találkozzanak a diákok, az irgalmassággával, vagy az ahogy ő cselekszik, de hogyha konkrét példákat akarok mondani, akkor mondjuk a testvérkék óvodában Szent Ferenc egy-egy történetét viszik színre, és utána azt akár a szülőknek be is mutatják, nyilván a gyerek nyelven, ahogy ezt óvodások meg tudják tenni. De ugyanígy volt rá példa, hogy van egy ferences ösztöndíj program, aminek a keretében Grecsói Betlehemet készítettek diákok.
Csodás.
Tehát, hogy ugye fontos, ez lebontható legyen az adott évfolyam sajátosságaira, vagy az adott diákságnak a megközelíthető, kézzelfogható valóságához. De hát készült kupakokból, például a Szent Ferenc és a Farkas mozaik. Tehát, hogy nagyon sok ötleten keresztül közel lehet hozni Szent Ferenc példáját. Minden évben az emlegetett ferences ösztöndíj programban van egy kis akadályverseny azoknak, akik ebben részt vesznek, és az konkrétan Szent Ferenc életén viszi egy picit végig őket, párhuzamba állítva azzal az egy évvel, amikor ők az adott programban részt vesznek, és reméljük, hogy valahonnan valahova eljutnak. Hova jutott el Szent Ferenc a saját élet útján? Ugye 800. évfordulóját ünnepeljük most idén az ő halálának. Úgyhogy ez mind segít abban, én azt gondolom, hogy a diákok egy kicsit ne valamilyen távoli személyiségként gondoljanak Szent Ferencre, hanem arra a konkrét valóságra, vagy azzal találkozzanak, és azzal például a szegénység kapcsán, amit ő megélt, és ami ma is fontos példa lehet számukra.
Szent Ferenc nagy zarándok volt a saját korában. Azt hiszi, mit jelent a mint célpont a ferenci iskolák számára?
Ugye nagyon izgalmas, hogy minden gimnáziumunk úgy építi föl a tantervét, hogy egyszer a diákokat eljuttassa Assisibe, és találkozhassanak azokkal a jelekkel és nyomokkal, ahol ő járt. Tehát el tudjuk mondani, hogy tényleg vagy 11-be, vagy 12. osztályba a gimnazisták a ferences gimnáziumokba egy zarándoklat keretében elmennek, és végigjárják azokat a helyszíneket, ahol jártak, vagy ahol élt, vagy megfordult Szent Ferenc. Ez szerintem egy kicsit ívet is ad annak, hogy korábban beszélünk Szent Ferencről a tanórákon, kapcsolatban vannak Ferenc követőivel, a testvérekkel, és utána pedig meglátogatják Szent Ferenc életútjának a nyomait. Most, néhány nappal ezelőtt a tartományfőnökség dolgozói mentek el egy ilyen zarándoklatra, és azt éltük meg, hogy más képeken látni, akár Assisit, akár a Rieti völgyet, de mondjuk ott a barlangok szegénységébe, vagy ilyen kis nehezen elképzelhető pontjain, ami nekem új volt itt, hogy a lándzsa alakú barlang, ahova Szent Ferenc azért ment el, mert a Krisztus szenvedését idézte ez a nagyon furcsa barlang, ami nem arra született, hogy ott, tehát hogy nem emberek lakhatóvá tételéről szól ez a barlang, hanem nagyon szűk kis helyek, és hogy egy ilyen helyen tudott egy regulát írni, az pontosan az ő alázatára és valahogy a Krisztussal való tekintéséről val számomra, tehát nagyon izgalmas volt nekem is most ez a zarándoklat.
Még egy utolsó kérdés. Az ember leérettségizik, és akkor elköszön az alma materből. De nem szűnik meg a ferences diák élete. Az utógondolás, a kapcsolattartás, amikor éppen párválasztás, családalapításról van szó, aztán a későbbi alkotó szorgalmas évek. Van egy, ami visszatérülhet, amikor már nem kap az egykori ferences diák, hanem csak az iskolának, hanem Isten nevében az éppen rászorulónak.
Ugye itt nagyon sokfélék a diákok, nyilván mindenkiben másként csapódik le az a 6 év, 8 év, vagy ahány évet ő töltött az iskola padjaiban. Azt jó látni, hogy van egy ragaszkodás az alma materhez, tehát visszatérnek a saját iskolájukba, kötődnek az évfolyamtársakhoz, tehát a legtöbb évfolyam akár évente, vagy még gyakrabban találkozik a kortársakkal. Éppen ezeket
volna kérdezni, az iskola hogyan szervezi, meg miben segíti az egykori diákokat az ő kapcsolatuk tartásával? Egymással való, meg az kis közössége egykori évfolyamoknak az a mindenkor iskolával való kapcsolattartásában.
Ha most csak mondjuk a Frankát veszük, ugye ami 24 órában, ugye Esztergomban, most már Szent Antal Ferences Gimnázium, ott van ennek egy külön idősáva minden nyáron, akkor az öreg diákok hazalátogathatnak, és eleve így szervezik az öreg diákok, hogy bizonyos, tehát a saját osztályuk adott hétre akkor be tud jelentkezni, hogy ők akkor ott egy hetet töltenek, és ilyenkor a ferences szerzetesek is ott vannak, és velük együtt, nyilván osztályfőnökök, prefektusok, akikkel ők kapcsolatban voltak, velük együtt élhetnek meg egy hétvégét, vagy akár több napot is, ki hogy szervezi. Tehát megvan ennek a rendszere. Igazából a kötődés egy ilyen intézményben, ahol tényleg nagyon intenzíven vannak együtt, biztos más, mint egy nappali oktatási intézmény, ahol kevesebbet vannak együtt, de azért az is egy fontos visszajelzés szerintem, hogy mondjuk a Szent Angélába rendszeresen öreg diákok tanárként visszamennek, mert úgy emlékeznek vissza a saját iskolájukra, hogy hát én itt akarok tanítani. Olyan jó volt ez az élmény, amit én itt megértem, hogy ha pedagógus lettem, akkor szívesen jövök ide. És Szentendrén is erős az öreg diák hálózat, ahol évről évre visszatérhetnek és találkoznak az iskolával és egymással.
És milyen erős a missziós tudatuk, hogy kilépek az iskolából, családot alapítok, dolgozok, de hát az iskola szellemében hogyan tudom én az Úr Jézust, hogyan tudom a drága Szent Ferenc elkiörökségét képviselni, a világot evangelizálni.
Tehát olyan után követő rendszer nincs, ami számszerűsítve el tudnám mondani, hogy akkor melyik diák hogyan teszi ezt az életben, de azért azt látjuk, hogy a nagy többsége a diákoknak kapnak egy élő hitet, és utána ezen az élő hiten keresztül folytatják a saját életüket gimnazistaként, amit megértek, azt utána az egyetemi években, vagy akár később a munkájukban is tovább viszik. Csak még egy példát hadd mondjak, egyik diák úgy döntött, hogy ő komoly összegekkel támogatja évente ezt a Ferences Ösztöndíj Alapítványt, és ezt az ösztöndíjat alapította ő igazából, mert azt gondolta, hogy annyi mindent kapott ő a Frankától, hogy ő ezt vissza akarja az összes ferences iskolának adni, és ezért ő adománnyal támogatja évente ezt a programot, mert úgy érzi, hogy de jó lenne, ha itt ezek a diákok, akik most vannak, ugyanazt megélhetnék, vagy még többet, mint ami a saját idejében az adott iskolában történt. Lakatos Benjamin ez a diák különben, hogy még ennyit szabad mondani.
Ha ő megengedi, igen. Gondolom, hogy hozzájárul akkor, hogy a jó terjedjen, jó példa, nem is annyira a pénz, hanem az ő nagy szíve. Ha most én Szent Ferenc nevében köszönök el, akkor azt mondom, pax et bonum, minden jót neked, hálásan köszönöm Marci Márton ezt a beszélgetést, áldott jó hazatérést, és további jó szolgálatot a ferences nevelés oktatás világában.
Nagyon szépen köszönöm.
Bodó Márton pedagógussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink!
A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, nemrég emlékeztünk Minden Szentek ünnepén az egyház szentjeire, és halottak napján eltávozott szeretteinkre. Elmegyünk a temetőbe, felkeressük, rendbe tesszük a sírokat, gyertyát, mécses gyújtunk a virágok mellett, és egy kicsit megállunk, imádkozunk és elgondolkodunk. Felidézzünk egy-egy emléket, történetet az elhunytal kapcsolatban, megnézzük a kőrevésett számokat, évről évre kiszámoljuk, hány esztendőt kapott a földi világban. Megnézzük a szomszédsírokat, elolvassuk a feliratokat, keresünk neveket, kapcsolatokat. Minden temetőben áll egy feszület, ahol sorakoznak a mécsesek, gyertyák. Azok emlékeznek itt, akik nem jutnak el valamennyi sírhoz, ahová menni szeretnének. Családostól megyünk, mert fontos, hogy a felnövekvő generáció is megtanulja tisztelni az ősöket, ahogy bennünket is elvittek, és az úton, a temetőben elmesélték, hogyan élt, miket mondott a mama, a dédi vagy a kedves rokon. Számos olyan felmenőm van, akiket életkoromból adódóan nem ismerhettem, de a beszélgetések után már kisgyermekkoromban, ha lehúnytam a szemem, láttam magam előtt alakjukat, és még a hangjukat is el tudtam képzelni. Megismertünk sorsokat, történeteket, régi korok képeit. A sírok mellett az élők is találkoznak, rokonok, ismerősök, hajdan volt szomszédok, iskolatársak. Olykor megy a keresgélés, a réglátott arcok felidézése, és jön a találkozás öröme. Néhány szó, frázis, múltidézés, ez is emlékezés. És ez oldja a tompa szomorúságot, az égető hiányt, ami akkor is ránk tud ülni egy kicsit, ha tudjuk, a temető nem az örök nyughely. Az ünnep méltóságát minden évben próbálja megzavarni a nyugatról importált őrület, a Halloween. A kelta gyökerű, Amerikán átszűrődött zagyos bohóckodás, amikor rémisztő jelmezekben ünneplik a... Mit is ünnepelnek? Szerintem nem tudják. Szent II. János Pál pápa használta a halál kultúrája kifejezést, és azt hiszem, jól illik ide ez a gondolat. Szörnyeknek, rémeknek öltöznek a gyermekek, boszorkányok, szellemek, pókok, denevérek dekorálják a házakat. És nem csak az otthonokat, hanem az óvodák, iskolák ablakait, a köztereket is, és szerveznek Halloween partikat. A rémizgetés, borzongás kötelező, és jó móka a művérrel festett seb, a sírjából kikelt élő halott. Micsoda képmutatás ez, miféle műanyag bátorság. A kor embere elfordul az idősektől, a betegektől, retteg a szenvedéstől, a szegénységtől, és legfőképpen a haláltól. Egyáltalán a tökéletesség hiányától. Civilizációs fóbiáit pszichológussal, ezotériával, ráolvasással, fengsúival vagy talpmasszázssal kezelteti, és Halloween alkalmával minden önfelett szórakozássá válik. A kapaszkodót veszített ember esendőségében igyekszik gyors, instant megoldást találni bajára, és kinyitja azokat az ajtókat, amik legbelülre vezetnek. És ezután mi történik? Az ördög legrafináltabb trükkje az, hogy arról akarja meggyőzni az embereket, hogy ő nem is létezik. Állítólag ezt mondta egyszer Charles Baudelaire. És valóban, a kor embere patás, kénkőszagú, kellemetlen alakot képzel erről, és fogalma sincs, milyen alakot ölthet még a gonosz. Elfeledkezünk arról, hogy a legszebb angyalt úgy hívják Lucifer. A Halloween vidám ünnep köntösében van jelen, Viccelődés, apró kis ugratások, nevetgélés közepette. Csoki van, cukorka van, gonosz nincs. Vagy ha van, akkor is ártatlan, ártalmatlan. S itt kell megállt mondanunk nekünk, keresztényeknek. Jézus Krisztus nem kinevette, hanem legyőzte a halált. Nem meghajolt előtte, hanem szembefordult vele. Nem szolgálta, hanem eltiporta a gonoszt. Fontos lenne hát tudni, mit is kell igazán ünnepelnünk.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseveredő műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk a kisgyermekkorban jelentkező düh megnyilvánulási módjairól, illetve ezek kezelési lehetőségeiről. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik, melyben ezúttal Kelemen Judit vállalkozó Koacs hivatásáról, valamint a női vállalkozói létről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsora. A mai adásban elsőként Edelénybe látogatunk, ahol nemrégiben keresztet állítottak az egykori Borsodi Földvár területén, majd felmerészkedünk az Egerbaktai templom tornyába is. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Csánki Esztert, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház Semmelweis Tagkórház tüdőgyógyászati osztályának vezetőjét, a dohányzás következtében kialakuló krónikus obstruktív tüdőbetegségről kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Krislon Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Jézus így szólt, e világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik azonban méltók lesznek arra, hogy eljussanak az örök életre és a halálból való feltámadásra, ott már nem nősülnek és nem mennek férjhez. Meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, hiszen a feltámadás által Isten fiai. Olvasom a Lukács evangéliumban. Isten a megtestesülésben legbensőbb titkát nyilatkoztatta ki. Isten ember lett, az ember templomává tette. Isten fia megtestesült, hogy az embernek otthona legyen Istenben. Meghalni annyi, mint újjászületni. Meghalni annyi, mint új életre föltámadni, a teljes ismeretben, a kiválasztottak boldogságával. Énekeljünk dicsőítő éneket a halálról, mert benne rejlik a krisztusi élet kibontakozása. Bizonyos, hogy egykor mindnyájunkat elragad, a halálból az életbe, az enyészetből a győzedelmes erőbe, a jelentéktelenségből a dicsőségbe, az idő korlátai közül az örök távlatokba. Igen, ez következik be, ha mindig Krisztusban élünk. ő általa és ő benne dicsőség az Atyának és a Szentléleknek mindörökkön örökké. Uram, töltse be szívünket szent lelked feltámadásod titkával és kegyelmével, hogy megértsük a keresztény élet új horizontját, aki húsvétot hordoz magában, az a világ felé a tett, a vigasztalás és az isteni szó tanúságtételével tartozik. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint lelkileg feltámadottnak lenni, a bűn és az elmúlás felett aratott győzelemmel járni a világban. Legyek, Uram, húsvét utáni hűséges tanítványod.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.